Jó estét kívánunk mindenkinek! Ez egészen elidegenítő. Még egy pár perc előtt arról is szó volt, hogy ott kint az előtérben beszélgetünk, ehhez képest most itt bent fogunk kihangosítva beszélgetni. Ez egészen komolyan teszi ezt az amúgy kötetlennek elgondolt eseményt. Tehát akkor jó estét kívánunk mindenkinek! Szeretnénk köszönteni Önöket, benneteket a Örök Mozgófilm Múzeum Metropolis filmtörténet és filmeméleti folyóirat legújabb lapszámának, a Robert Arman filméről szóló lapszámnak a bemutatóján. Engem Varga Balázsnak hívnak, én vagyok itt ennek a műsornak a moderátora vagy a mikrofonállmánya, a Metropolisnak az egyik szerkesztője vagyok, és az én tisztem azt, hogy megköszönjem azt a sok dolgot. Egyrészt az Örök Mozgónak és Magyar Nemzeti Filmarchívumnak azt, hogy itt lehetünk, és így kerülhet sor erre a beszélgetésre, sőt azt is, hogy október folyamán a mozinak a műsorányú néhány olyan Altman film is lesz, amiben éppen van kópia, ezek főleg elmúlt 20 évnek, vagy ilyen 15 évnek az Altman filmjei. Tehát most a beszélgetés után a Nashville lesz műsoron, de még a hónap folyamán egy-két 90-es években készült Altman film, 2000-es években készült Altman film, kezdve játékossal, Oxford Park, Cuki Kajatéka, illetve a klasszikusok közül például a Mesi is látható lesz kópián. Úgyhogy szerintem ez egy eléggé jó dolog, és köszönjük tehát, hogy ezek mind lesznek. És szeretném köszönni és köszönteni akkor a beszélgetésnek a résztvevőit, akik egyrészt a Altman lapszámnak szerzői, Sós Tamás, illetve Pápai Zsolt és Réz András filmesztéta. Na most talán annyit még a lapszámról, amit már itt a pénztárban meg is lehet vásárolni, meg majdnem sokára, egy fél múlva, egy év múlva, itt azért online is lehet olvasni, hogy ebben a lapszámban szereplő szövegek az Altman életműnek alapvetően a 70-es évekre koncentrálódó szakaszát járják körül. A két magyar szerző által írott tanulmány, amelyekről majd végző gondolatokról nyilván beszélgetésben szó lesz, de én megelőzöm őket és egy picit reklámozom, hogy összefoglalom. Tehát a Pápai Zsoltnak a szövege azt tárgyalja, hogy milyen a modern európai művészfilmre jellemző, elsősorban az elbeszélés mód megújítását jellemző taktikák és megoldások jellemzőnek az Altmannak a 70-es évekbeli filmjeire. Sós Tamásnak az írása pedig az Altman filmeknek a hős típusairól, az átalakuló, a klasszikus amerikai vagy klasszikus hollywoodi filmekre és műfajfilmekre jellemző karakterek és hős típusoknak az átalakításáról beszél. Ezen kívül van még három szöveg az összeállításban, amely szövegek inkább filmekre, tehát nem egy-egy témára vagy ilyen keresztmetszet elemzésre koncentrálnak, és ezek közül a filmelemzések közül az egyik például pont majd a ma este látható Nashville című filmmel foglalkozik, és annak és mondjuk a társadalom képe és térábrázolása áll az előtérben. Ez egy Robert Carlyle nevű szerzőnek az írása, és ezen kívül két nagy Altman monográfusnak, monográfiának, Robert Selznek, illetve Norman Kagannek a keresztnevét elfelejtettem, tehát kívánom Norman Kagannek az egy-egy szövegével egészülni ki az összeállítás. Norman Kagan a Mexikai Fizet Miller című Western filmről ír, és általában is ezt a filmet és a Altmannak a Western filmjeit, mint bűfaj kommentáló filmeket elemzésre értelmezi. Robert Self pedig Rövidre vágva című filmről ír. Tehát így ezekkel a szövegekkel elsősorban nem is látszik, hogy a 70-es évekbeli nagy Altman korszakra Nashville, megkérdés Mrs. Miller és társaik helyeződik a hangsúly, de a rövidre vágváról szóló cikkel azt is próbáljuk érezni, hogy ennek az életműnek, ami ez egy eléggé gazdag és ószínű életmű, 80-90-es években is születtek olyan nagyon izgalmas darabjai, amelyek kortárs filmes kontextusban, filmtörténeti és életmű kontextusban is izgalmas kérdéseket vetnek fel. Tehát ennyit a Metropolis lapszámról, és akkor ehhez kapcsolódóan arról, ami fontos, akkor most beszélgethetnénk az Altman filmekről. Ugye túl sok időnk nincs, azért is kezdtük el pontosan, mert hozzávetőleg 53 perc múlva kezdődik majd a Nashville, ami nem egy könnyű rövid darab, ugye egy majd 3 órás alkotás, tehát itt akkor mondjuk 50 percet fogunk beszélgetni. Annyit még ilyen ügyrendi megjegyzés, mondanom, hogy ja, ez a labemutató beszélgetés egy ingyenes esemény, azért is kell, hogy pontosan befejezünk és majd távozni mindannyiunknak, mert a filmre viszont jegyet kell venni, tehát az új műsorrendi előadásra, ami tulajdonképpen úgy is kommentálható, hogy ugye egy jó beszélgetés az megfizethetetlen, és egy jó hatalmas film viszont minden pénzt megér. Úgyhogy ennyi akkor a felvezető komment, és akkor most még egyszer köszönteném Sós Tamás, Réz Andrást és Pápai Zsoltot. És én azt mondtam nekik, hogy tulajdonképpen egyetlen egy kérdést fogunk itt tudni körbejárni 50 perc alatt, és ez nem egy egyszerű kérdés, hogy miért Altman. És ez körülbelül nem is mit takarna, ez a kérdés, hogy miért érdekes 2009 végén egy olyan amerikai filmrendezőnek a filmjéről beszélni, szeretjük-e, miért szeretjük ezeket a filmeket, aki lassan 3 éve hallott, akinek a kulcs alkotásai a 70-es évek elején születtek, tehát a közönség többsége akkor minden is élet, amikor ezek a filmek már elég lefutottak az amerikai moziban, és akinek mondjuk még a második nagy korszaka is azért bőven a 90-es évek derekára esik. Tehát ez a látszólag provokatív, de nyilván ilyen halál egyszerűen megválaszolandó kérdés, hogy beleférjünk az időbe, az akkor ez lenne, hogy nektek miért Altman?
Köszönöm.
Igen, persze.
Én nem erre a kérdésre szeretnék elsősorban válaszolni, hogy legalábbis itt az elején, hanem inkább a Balázs által mondottakat szeretnék kiegészíteni annyiban, hogy ez a szám nem csak a 70-es évekbeli Altmanról szól, hanem ez a 80-as, 90-es évekbeli Altmanról is szól. Annyiban a 70-es évek van a számban különös tekintettel, vagy különös mértékben reprezentálva, hogy 70-es években készültek a legjobb filmjei. De azért én is, Tamás is igyekezett úgy megírni a szövegét, hogy alapvetően 70-es évekről szóló elemzésekben azért beleszűrjük a 80-as, 90-es évekbeli történéseket is. Most másik dolog pedig, ami megint csak kiegészítésképpen a Balázs felvezetőjéhez, így kikiránkozik belőle, hogy a Balázs indirekten arról is beszélt, akkor amikor így az Altman számról beszélt, hogy a Metropolis az újabban, mint hogyha kúrens témákat is célkeresztbe venne. Régen is volt ilyen, de régen azért nem volt annyira jellemző Metropolisra, hogy szélesebb érdeklődést és számot tartó témákat vegyen elő. Most hosszas, nem tudom, háttérbeszélgetések állnak az Altman szám elő megszületésének a hátterében, ami azt jelenti, hogy sokat beszélgettünk az utóbbi fél évben arról, hogy a Metropolis a legfontosabb hiányokat úgy ítéljük meg, ami a film elméleti, magyar film elméleti szövegek kiadását illeti, a legfontosabb hiányokat már így pótolta. Úgyhogy most egy kicsikét nagyon-nagyon jó értelemben vett piacorientált a szemléletmódot is lehet érvényesíteni. Most az Altman szám az ennek lenne az egyik, hát nem az első, de mondjuk az egyik első állomása. És úgy tervezzük, most itt a jövő terveiről is két mondatot hagy mondjak, hogy jövő év végén, illetve az azt követő év elején lényegében az Altman számot folytatva szeretnénk egy 60-as, 70-es évek hollywoodi reneszánszáról szóló számot megjelentetni, illetve egy 80-as, 90-es évek, illetve napjaink hollywoodi filmjéről szóló, tehát új hollywoodi számot megjelentetni. De igazából még ennyi a kiegészítésképpen a Balázs mondokájához, meg ennyit arról, hogy a Metropolis az olyan képzeli a jövőt. Most az, hogy miért tartva állítani, hogyha valaki elolvassa ennek a számnak a bevezetőjét, ami másfél oldalas, akkor igyekeztük összefoglalni dióhéjba, hogy miért fontos, hogy miért lehet fontos a kortárs film tanulmányozásához Altman. Tehát mennyiben van aktualitása ennek az életműnek, különös tekintet a 70-es években készült részének, mennyiben van aktualitása a kortárs film tekintetében. És hát itt egyrészt lehet arról beszélni, véleményem szerint, hogy a kortárs filmek a számos jelentős alkotója, a maga műfajjátékait azt vagy nem művelné, vagy nem így művelné, ahogy műveli, a 70-es évekbeli artvan inspiráció nélkül. Másrészt pedig lehetne arról is beszélni, hogy konkrét filmekre miként hatott az Altman életmű. Itt elsősorban arra gondolok, hogy a Coen Fivérek életművében, a David Lynch életművében, Tim Burton életművében, vagy akár Tarantino életművében is lehet találni olyan filmeket, amelyeket bevallottan Altman filmek ihlettek. Tehát itt van egy közvetett, vagy közvetlenül kimutatható hatás, a 70-es évekbeli Altman életmű, a 70-es évekbeli műfajjátékok és a kortárs filmes műfajjátékok között, illetve hát van egy ilyen közvetett hatás. Úgyhogy én azért gondolom azt, hogy az Altman életmű az egyik legaktuálisabb életmű napjainkban, mert egész egyszerűen nem így nézne ki a kortárs szcéna ezek nélkül, a filmek nélkül.
De ez azért van egy provokatív, meg ilyen átfelős kérdés, mert azt gondolom, hogy ez csak egyik szála a dolognak. Tehát így is el lehet vezetni klasszikusokra közönséget, de akkor így ez olyasmi, mint hogy azt mondanám, hogy tudjátok, azért érdemes Patyomkint szeretni, meg Eisenstein szeretni, hiszen ti mind szeretitek De Palmát. És ha szeretitek De Palmát, akkor szeretnetek kell az előzményeit is.
Igen, ez egy rendőr vicc lesz lassan, tudod, ez a ha te szereted a virágot.
Igen. Tehát nézzük még azért azt is meg, hogy ha csak magukra a filmekre tekintünk, és akkor itt vagyunk 2009 végén, most majd aki akar meg tudja nézni a Nashville-t, aki akar meg tudja nézni a játékost, mit gondolunk ezeknek a filmeknek még a hatástörténeti, meg történeti értékén kívül is, valamilyen szexepíjenek itt és most ebben a korban. Azon túl, hogy persze sokan szeretik még rajtunk ezeket a filmeket, és ennek mind nagyon-nagyon örülnek.
Erre a kérdés most már azt mondom, hogy ez nekem is
jó, nekem úgyis teljesen más a megközelítésem. Most megpróbáltam tisztázni, mert tudjátok, én tegnap kötetlenül elolvastam az új számot, tényleg kötetlenül, mert úgy printelték ki nekem, mert csak a mai napra készült el, úgyhogy még ilyen abszolút nyomda friss példányokat fogtok találni. És éppen Tamástól kérdeztem, mert nem is tudtam, hogy melyikőtök írásában bukkan fel az a gondolat, hogy Altman hogyan viszonyul a hollywoodi fenegyerekekhez, tehát az egész új hollywoodi nyüzsgéshez. És azt hiszem, hogy Tamás írta. Nem egy félreértés ne esik, nem erről szól az írás, csak így fölvillantja azt, hogy közben mi történik új Hollywooddal. És nekem ez egy tényleg fontos gondolat volt, mert nekem Altman azért fontos, mert a 70-es években ezt a pasast egyszerűen nem látjuk. Kicsit érdektelen. Középzóna. Mindenki leszarja. Kint a mozi előtt épp arról beszéltünk, hogy hogy a fenében van az, hogy az Altman életmű nálunk DVD-n nem jelent meg. Tehát egy-egy darabot el lehet csípni. Ugye a játékos az igen, az szuti, hogy kint van. Mi van még kint egyáltalán?
Megkép kint van.
És a mes. Most ezt nem tudtam, hogy a mesből a sorozat, vagy az eredeti mes van kint a DVD piacon. Hát, ha engem kérdeztek, ez egy rakásszari. Mert hogy az Altman filmek borzasztóan jól mozizhatók, tehát egyáltalán nem lennének esélytelenek a DVD piacon, de valamiért a kutya se figyel oda rá, mert hogy nyilvánvaló, hogy nem egy zsánerfilmes, nem a dögös, ütős, kardos, kúrós, partra szállós műfajoknak a művelője. A másik oldalról nézve pedig nem az a fajta filmművész, nem az a szerzői filmes, akiről az akadémiai szerzők hatalmas monográfiákat írnának, vagy legalábbis eddig viszonylag keveset írtak róla, nem tekintették úgy, hogy ő a filmművészetnek lenne a megrendíthetetlen oszlopa. Na most így előállt az a nagyon furcsa helyzet, hogy a 70-es években, amikor egyébként Altman baromi jó filmeket csinál, mindenki a hollywoodi fenegyerekekről beszél. Tehát az a cifra, hogy szerencsétlen Altmanról úgy gondolkodna, hogy ez egy old school-os srác, különösebben nem kell odafigyelni rá, hát ez olyan rendes, korrekt filmeket készít. Ráadásul a filmeknek egy jelentős része, túlnyomó többsége adaptáció, nem is biztos, hogy tőle származik az ötlet, tehát ott vannak a regények a placon, amelyeket ő leköt. Mit tudom én, a Long Goodbye az Raymond Chandler, de aztán egy másik alkalommal meg mit tudom, John Grisham regényt filmesít meg, vagy fölkér egy olyan forgatókönyvírót, aki önmagában véve is egy intézmény, ez a Sam Shepard nevezetű forgatókönyv és drámaíró, vagy amikor nagyon divatba jön egy modern prózaíró, akit úgy hívnak, hogy Raymond Carver, ez már persze a későbbi időszak, akkor azt mondja, hogy ebből a divatos alapanyagból fogok filmet csinálni. Szóval a 70-es években egy kicsit méltatlan helyzetbe keveredik, mert mindenki arra figyel, hogy mit csinál Lucas, mit csinál Spielberg, mit csinál Coppola, és mit csinálnak a többiek. Mert hát a 70-es évek az alapvetően olyan dörgős holmikról szól, hogy sugerlendi hajtóvadászat, meg cápa, meg harmadik típusú találkozások, meg csillagok háborúja, meg American Graffiti. Tehát ott vannak a fiatalok, akik egy nagyon friss nyelvet beszélnek. Ehhez képest, köztünk szólva, Altman tényleg old school. Viszont van egy furcsaság ennek az életműnek, és én ezért tartom Altmant elég fontosnak és izgalmasnak, amellett, hogy még mindig nézhető ez az életmű, hogy szép csöndesen a hollywoodi fenegyerekek, azok meglágyulnak. Beépülnek a piacra. Tehát azért most miközben én Spielberg Pistát egy nagyszerű rendezőnek tartom, de félértés ne essék, amikor megnézitek a nagy filmjeit, a Ryan közlegényt vagy a Schindlert, az az igazi régi módi iskola. Szó nincs benne lázadásról, rebellióról, provokációról, a világ felforgatásáról. Szépen visszatér egy klasszikus nagy dramaturgiához, nagy történeteket mesél el, rendkívül professzionálisan, elképesztő szakmai hozzáértése, de amikor ülsz a moziban, nem érzed úgy, hogy belecsíptek a hátsó feledbe, és azt mondták, hogy gondolkodj másképp a világról, a filmről, vagy akármiről. Miközben Altman, és itt hoztam magammal azért az évszámokat, amikor elkezdenek hervadni a hollywoodi fenegyerekek, furcsa módon még mindig tökéletesen élőnek és izgalmasnak tűnik. Tehát miközben egy old school-os csávó, aki életkorát tekintve sem tinédzser már, félreértés ne essék, mert már mit tudom én, valahol a 60. életéve tájékán jár, a 80-as években hihetetlenül jó dolgokat, mivel majd ez a nem túl fiatal srác egyszer csak a 90-es években is fölpattan, és egy hihetetlenül eredeti meseszövéssel olyan filmeket hoz a piacra, amelyek frissebbnek tűnnek, mint a 90-es években az egykori lázadók. Mert miközben ti a 70-es évekhez visszamentek, én nem is megyek vissza olyan nagyon messzire, mert azt mondja, hogy mondjuk 92 a játékos, 93 a rövidre vágva, 94 a pret-a-porter. Ezek az én szívemnek nagyon kedves holmik, de bírom a Kansas City-t, és bármilyen fura nekem a Cookie is végtelenül mulattató és szórakoztató film volt. És én ezeket akkor is nagyra tartom, hogyha közben, mit tudom én, becsusszan egy-egy olyan darab, mint a Dr. T és a nők, amelyet azért a kedvenc 3400 filmem listára nem biztos, hogy fölvennék. Viszont ezek a történetek, amelyeket elmesél, egy teljesen újfajta mesemondásról tanúskodnak. Én ájultam, boldog voltam ezektől a filmektől, pontosan azért, mert ez a nagyon jellegzetes altmani, sokszálú történetvezetés, ez egyszerűen tele volt izgalmakkal. Ugye a Nashville-ben ti már ennek az egyik parádés példáját fogjátok látni. A Nashville, amelyre annó nyilvánvalóan sokkal kevesebben figyelne, mint az ugyanekkor született cápára, az meglepően friss, és tele van ötlettel, gondolattal, és egyszer csak meg fogjátok érezni, ha még nem láttátok a Nashville-t, hogy a történeteknek, a szálaknak van egy ilyen hihetetlenül fura gravitációja, ahogy ezek a szinte véletlenszerű sorsok haladnak előre, és aztán egyszer csak elérkezik egy pont, amikor te ott a nézőtéren elkezded érezni, hogy ezeknek a történeteknek az esetlegesége, véletlenszerűsége valami felé mutat, tehát ennek a rengeteg mozgásnak van egy eredője, ami egyre világosabbá válik. A rövidre vágva, amely mondom, egy akkor nagyon divatos irodalmi irányzatra kapaszkodott fel, mert éppen ez a bizonyos Raymond Carver volt az, aki a szép prózában behozott egy nagyon furcsa megközelítést, amelynek tényleg az volt a lényege, hogy a történet elemeket előre nem minősítette. Nem súlyozza a szereplőket. Tehát elkezded olvasni, és nem világos számodra, hogy az a figura, akiről most éppen ír, történetünk főszereplője, mellékszereplője, protagonistája, antagonista, mit tudom én, kicsodája, hanem egyszerűen szövődik a történet. És nem adja meg neked az esélyt arra, hogy te előre eldöntsd, hogy ki mellett állsz. Most amikor ezt Altman átviszi a filmvászorra, akkor egy alapvető filmkészítési szabályt rúg fel, egy ilyen rendes old school-as szabályt, amikor még a 70-es években forgatókönyvíró tanfolyamra jártam a Ma filmbe bele, akkor egy Nemeskürti István nevezetű úr, aki ott tanított bennünket, fejhangon elsipákoltam, ugyanis a tanár úrnak ilyen furcsa fejhangja van, és azt mondták, szóval, maguk semmit nem tudnak, nem tudom, utána azért, maguk semmit nem tudnak, ezt minden alkalommal elmondta, tényleg nem tudtunk túl sokat, és azt mondta, hogy a forgatókönyvnek az az alapja, hogy a forgatókönyvíró eldönti, hogy a néző kivel van. És a 70-es években ez a gondolat teljesen helyén valónak tűnt. Tehát nem létezett olyan fajta filmépítkezés, vagy forgatókönyvépítkezés, ahol ne követelték volna meg a szerzőtől és a rendezőtől, hogy a nézőnek jelölje ki az irányokat. Na most a Carver-féle irodalmi vonulat és a rövidre vágva, amelyik erre épülve megteremti ezt a furcsa szemtelen világot, az hihetetlenül nagyszerű, és belépsz egy történetbe, amelyről végig nem tudod kideríteni, hogy kivel vagy, hogy melyik szál a fontos. Egyáltalán nem úgy működik, ahogy te megszoktad a dramaturgiában, hogy előbb-utóbb aztán majd csak zárnak a sorsok, és a végén van valami beteljesedés. Sőt, megcsinálja ezt az elképesztő pofátlanságot, hogy találkoznak a sorsok, de ahelyett, hogy a hagyományos történetmesélés logikája szerint összeolvadnának, együtt haladnának tovább, megérintik egymást, és mindegyik halad tovább a maga útján. Na most, én megvallom nektek őszintén, hogy ezt az Altman-féle építkezést nagyon eredetinek, nagyon izgalmasnak, nagyon frissnek tartom mind a mai napig, és veletek ellentétben, mert én nem vagyok egy Altman kutató, szóval én nem tudom megmondani, hogy mi volt a hatása. De én úgy élem meg, és azért tartom fontosnak, hogy ti Altmant választottátok, hogy ez a majd 3 éve halott ember, ez borzasztóan élő, és a filmjei meg rettenetesen élvezetesek. Na, elnézést, hogy hosszú voltam. Bocs, Tamás, adom tovább.
Köszönöm. Hát még az András gondolathoz, nekem az jutott eszembe, hogy Altman nyilatkozta egyszer 90-es években, amikor ilyen filmkritikusok ugye mindig a 70-es évekbeli filméről kérdezgették, mert azokat tartják ugye relevánsabbnak, és azt mondta Altman, hogy ne azért csodáljatok, mert én mit tudom, mekkora lázadó filmeket csinálok, vagy mennyire oda mondok a rendszernek, hanem hogy még mindig, még 40 év után is filmeket csinálok. És ebből a szempontból egyébként érdekes összehasonlítani mondjuk a 90-es évek egyes filmjeit és 70-es évek filmjeit, mert mindig ugyanazt csinálta Altman lényegében, amikor ezt mondjuk a Nashville-nél így megállapodott ez a sajátosan Altman technika, akkor utána 30 éven keresztül azt tudta olyan új történetekbe ágyazni, olyan új szereplőket kitalálni, még hogyha több forgatókönyvírót is, vagy irodalmi alapanyagot is felemésztett, amit egyébként azért érdekes, mert például valószínűleg az alapkönyvek vagy irodalmi anyagok szerzői nem biztos, hogy az ő ideális, az anyagok ideális kiteljesítését látják az Altman filmeiben. Szóval például nem tudom, hogy Chandler mit szólna az Altmannak a hosszú búcsújához, valószínűleg annyira nem tetszen neki. És válaszolva arra a kérdésre, hogy önmagukban miért lehetnek érdekesek az Altman filmjei, igazából az ilyen filmtörténeti intellektuális megközelítéseken kívül szerintem azt szokás mondani Altmanról, hogy ő egy nagyon ilyen distinktív filmes stílus alakított ki, amiben ugye van ez a sok szereplős narratíva kezelése, amiben ezer szereplőt mozgat, és mindegyik kapcsolatban mindegyikkel, és annak következménye, hogy például nincsen egy kiszemelt fő protagonista, ez az eredménye, hogy megnehezíti a néző azonosulást valamilyen szinten. Viszont ebből az is következik, hogy van mondjuk a Nashville-ben talán 25-30 szereplő, valamikor akár 40-ig is elment, és ezek közül olyan különböző embertípusokat, vagy ilyen karaktereket választott, amik így, ugye úgy hívják ezt a filmtípust, hogy tablófilm, vagy talán még talán az elnevezés, hogy mozaikfilm, mert az egésznek a lényeg az, hogy így az apró darabkák egymáshoz illeszkednek. És pont az illeszkedésben van annak a lényege, hogy interakcióba lépnek egymásból, és ebből jön ki ez a sajátos kis fanyarmosoly, amit egy Altman film közben lehet elereszteni, hogy basszus, ez aztán tényleg ironikus, ahogy egymásba játsznak a különböző szereplők. És még annyit erről a távolságtartásról, amit Altmanra azonosítani szoktak általában, hogy nekem például a McCabe és Mrs. Miller a kedvencem, és pont azért már azon nagyon látszik, hogy azon felül, hogy a western filmben, ami ugye egy elég erős ideológiával és karakterekkel rendelkező amerikai műfaj, hogy ez sárba tiporja az egészet, de emellett abban, hogyha megnézi az ember a színvilágát, vagy például az egész film alatt Leonard Cohennek a zenei szólnak, ugye, aki most volt az arénában, azt tudja, hogy mennyire érzelmes vagy nem érzelmes zene az a Cohennek a dalai, úgyhogy az lett volna ennek a hosszú mondatnak a lényege, hogy emellett baromi sok érzelmi töltetet és színezetet is visz a filmjeikbe. Szóval nem az van, hogy látjuk a vászon, hogy ilyen kis szerencsétlen emberek botladoznak és kinevetjük őket, bár előfordult az is, ugye 40 filmben elég sok felemeltett és kísérleteztet, de nagy részt azért én azért szeretem Altmant főleg ezek mellett, mert végül is együtt lehet érezni ezekkel a figurákkal, és ha úgy tetszik, lehet is válogatni, hogy nekem melyik szerencsétlen kis ember szimpatikus a sok közül.
Nashville-ről szerintem beszélgethetünk még egy kicsit.
Azért, de csak hogy görcsítsem, hogy még egy dolgot akartam azért megkérdezni, mielőtt még a Nashville-ről kötnénk át a Nashville-be, hogy egy másik Altmannal kapcsolatban, az Altman filmekkel kapcsolatban előkerülő, szinte mindig előkerülő toposz, hogy ezek a filmek valahogy az amerikai álommal, amerikai mitológiával harcosan, ironikusan foglalkoznak. És ez, ami itt a Metropolisban publikált szövegekben is, a ti szövegeitekben is előkerül. Na most azért ezzel az állítással kapcsolatban is felmerülhet az, hogy megint csak 2009-ben Magyarországon, Budapesten milyen viszonyban kicsünk igazán ezzel. Mert tud ez érdekesen nekünk, hogy ezek a filmek, például a Nashville, a 70-es évek közepi, Watergate korszak utáni, 60-as évek utáni amerikai punyalásról beszél valamit. Hogyan tudunk ehhez közelíteni? Ez most nekünk miért érdekes? Azért érdekes, mert valami áfogót is tud mondani. Ugye ez most két tök más perspektíva, ugye oda jutottunk el a Tamásnak a nőgével, hogy nagyon sok, nagyon különféle ember karaktert vonultatnak fel ezek a filmek, amelyeket még ráadásul nem is sorvezetnek számunkra, tehát könnyen tudunk azonosulni és válogatni. Ez látszólag akkor, hogy azt mondanám, hogy azért jó ezeket a filmet nézegetni, mert így szabadon kiválogathatom, hogy veled megyek, vagy sem. Ez akkor egyfajta olvasat az Altman filmeknek. Egy másik, és mondom, ez megint csak egy másik köztéri dolog, az azt mondja, hogy nem a hétköznapok felől, nem az emberi belépőpontok felől érdemes közelíteni, hanem ideológiák felől, mítoszok felől, amerikai társadalom olvasatai felől. És erre egy könnyen rábólintunk, és valószínűleg azért bólintunk rá, mert érhetünk benne valami igazságot, de hogy akkor ez az igazság egy óceánon, innen vagy túlról, pontosan nektek mit jelent? Tehát egy ilyen típusú, megint csak történeti közhely, akkor Amerika szavaz.
Szerintem ez nem közhely egyébként, hogy Altman az amerikai mítoszokat támadja, tehát most ez egy nagyon fontos megfogalmazás.
Jó, de mit értsünk, akkor 5 percnek is befejezem a fogalmazás alatt, hogy akkor meg utána, meg lássuk, hogy a Nashville-ben pontosan ti mit akartok majd itt gondolni erről.
És annélkül, hogy aktuál politikai fejtéket is ebből bocsátkoznék, én nagyon örülnék neki, hogyha lenne a kortárs magyar filmek egy olyan mítoszoromból alkotója, mint az Altman, ugye a magyar valóság is tele a mítoszokkal, tök jön, hogy valaki ezeket így elővenni és szétszincelne. Tehát szerintem ebben az értelemben az Altman életben attól is, amit valaha. Most csak így néhány dolgot, hogy a 70-es években az, hogy az olyan amerikai mítoszokat, mint törvényesség, igazságosság, jó szolgáltatás. Azt így rendszeresen előveszi az Altman, illetve azokat a mítoszokat, azokat a műfajokat, amelyek az amerikai mítoszoknak a letéteményesége, vagy az amerikai mítoszok kimunkálásában nagyon jelentős szerepet játszottak, ezeket is rendszeresen előveszi. Szerintem nekem ez önmagában egy nagyon rokonszemes, számomra egy nagyon rokonszemes hozzáállás. Most azt hiszem, hogy a 70-es évek beli működését, ami ugye tényleg szinte provokálta ezt a mitoszombolást, mert eléggé sok minden furcsa politika történeti, meg politikai esemény játszódott le 70-es években Amerikában, illetve 70-es években Amerikán kívül Amerikával összefüggésben. Tehát egyfelől vannak azok a filmjei, amelyek úgymond a mozikban nagyon nagy mitoszok rombolásán keresztül közelít az amerikai valósághoz, másfél pedig vannak azok a direkten politikus filmjei, mint a Nashville vagy a távolról a Brewster McCloud című, de igazából a Nashville az, amelyik tökéletesen ilyen politika kritikus film. Most akkor, amikor ilyen régi idő filmjeiről gondolkozom, akkor óvatatlanul is, nem tudom, hogy elnyomul belőlem, vagy így megszólalni kíván belőlem a történész és a film történész. És számomra Nashville az filmtörténeti pozíciójánál fogva is egy gyönyörűség. Ugyanis azon kívül, hogy az tényleg egy közszeg, hogy a mozi mitoszokat meg a klasszikus műfajokat veszi elő, és azokat állítja fejetetére, forgatja ki, kérdez rá ezeknek a működésére. Tehát ezeken túl az 60-as évek végétől a 70-es évek második feléig tartva működésében nagyon-nagyon szépen megfigyelhető az, hogy egy ilyen, nyugodtan mondhatom, hogy egy ilyen heroikus előfeszítést tesz arra, hogy megteremtse a hollywoodi modellfilmet. Tehát olyan filmeket készítsen, amelyek most egy ilyen nagyon triviális párhuzamal, amelyeket mondjuk Altman készített volna akkor, hogyha Amerikában születik. Most ilyen film egyébként, tehát modern film, 70-es években, én véleményem szerint egyetlen egy van, és ez éppen a Nashville. Tehát a Nashville az már túl van azon, hogy úgy közelítsen a mitoszrombaláshoz, ahogy a megképés Mrs. Miller, vagy hosszú úcs. Tehát előbb ez egy klasszikus hollywoodi mitosz, megképés Mrs. Miller esetében a Westernt, a hosszú úcs esetében a filmát, a Mes esetében a háborús filmet, és így tovább. Tehát a Nashville esetében már nem erről van szó. A Nashville az egy modern film. A modern film csúcsoljáratása hollywoodi körülmények között. Én őszintén szólva ezt így majdnem elképzelhetetlen vállalkozásnak tartom, tehát egy ilyen reménytelen vállalkozásnak az alkalmas mégis sikerül. Tehát a Nashville az teljesen második körül, mint egy hollywoodi film. Sokkal kevésbé értelmezhetőek azok a, azok a megoldói stratégiák a nesvére kapcsolatban, amelyek akár még a megkérdés viszviszvére, akár a hosszú kulcsúra kapcsolatban is értelmezhetőek használhatóan. A nesvérehez én úgy gondolom, hogy, hogy Antonioni rajongónak, meg Ferri rajongónak, meg Berma rajongónak jelenik, hogy valaki tényleg minden percét át tudja, vagy minden percét érezni tudja. Ugyanis itt nem csak arról van szó, amiről a Tamás meg az András az előbb nagyon pontosan beszélt, hogy nincsen, vagy legalábbis furcsa módon vannak csak ilyen azonosulás a csempító figurák. Nem csak arról van szó, hogy nincs egy jól kijelölt, vagy egy jól meghatározott nyomvonal a cselekménynek. Ugyanis a Nashville-ben 24 főszereplő van, olyan szerint, hogy igazából egy sincs. 24 főszereplő egy filmben, még akkor sem, hogyha az a film 160 perces, elképzelhetetlen. Na most, hogyha valaki úgy szocializálódott, hogy, hogy cselekményt keres, hogy főhőst keres, hogy azonosulásra csábító figurákat keres, akkor valami nehéz dolog van a Nashville-ben. Most, ami még egy ilyen plusz csavar ezen az egész történetben, majd látni fogjátok, hogy a film az a saját reklámjára kezdődik. Tehát úgy kezdődik, hogy saját magát reklámozza. Most látni fogják Robert Altman Nashville című filmjét, és ilyen bombasztikus kifejezések hangzanak rá. Magyarán az Altman az nem áll meg ott, hogy darabjaim szedje az amerikai valóságot, a 70-es évek közöttének amerikai valóságát, hanem a maga ilyen számomra nagyon szimpatikusan, ironikus megközelítésével rögtön azt a médiumot is ironikusan a textusba teszi, amelyik médium ennek a bizonyos valóságnak a, nem tudom, kritikáját hajtani létre. Szóval összefoglalva a retikéket szerint a Nashville az jár jól, aki nem műfaji referenciákat keres benne. A Nashville szokták, nem tudom, musicalet nevezni, de hát ez mindössze, a musical nyilvánítása az mindössze azért lehetséges, hogy időnként felhalmoznak benne Kánti nóták. De már amilyen közegben felhalmoznak, tehát mindig a maguk természetes elvárt közegében, tehát klubokban, koncerteken, stb. Tehát ahol felhalmoznak ezek a dalok, az már egy kicsikét furcsa, legalábbis a klasszikus musicales megközelítést egy kicsit távol áll. Aztán az a dokumentarizmus, vagy az a riport jelleg, ami ebből a filmből előjön, az megint csak egy hát erőteljesen antizsánerszerűvé teszi, vagy mondjuk úgy, hogy nem műfaji filmszerűvé teszi ezt a darabot. Most, hogy mennyire nehéz a Nashville-nek a pozícionálása a műfaji közelítésben, azt jól jelzi azt, hogy nem tudom, néhány évvel ezelőtt egy csodálatosan szerelmes és nagyon-nagyon jól érvelő tanulmányt olvastam, hogy arról szól, hogy a Nashville az nem musical, hanem katasztrófa film. És nagyon pontosan érve a szerző, ez a G. Hoban nevű szerző, amelyet a Nashville katasztrófa film. Elmondja azt, hogy például az a többszörű narratíva, amit az Altman gravúrosan használ a Nashville-ben is, az alapjáraton a 60-as évek végének, tehát az Airport környékén kezdő katasztrófa szériának a narratívára, csak hát ugye sokkal és sokkal több szellőváltak narratívára, sokkal hogy inkább csúcsra járatok narratívára. Aztán egy csomó egyéb érvet is felhoz, amellett, hogy Nashville katasztrófa film, és minél inkább olvassa az ember ezt a szöveget, annál inkább elhiszi, és annál inkább belelopózik az agyába az a kétel, hogy hogy lehet egy film egyszer musical, és egyszer katasztrófa film is. Ugye eléggé nehéz ezt a két műfajt így összehozni egymással, mert úgy lehet, hogy igazából egyik sem. A Nashville az nem katasztrófa film, és nem musical, annak ellenére, hogy dalok hangzanak el, vannak ellenére, hogy vannak benne nagy garangolók, vannak benne kis garangolók, emberek közötti garangolók is, de igazából a műfaji aspektusból nem értem ezt, én csak úgy tudom értelezni ezt a filmet, hogyha a modern film, pontosabban a politikai modernizmus kontextusával helyezem el. Tehát a európai politikai modernizmussal próbálok párhuzamba állítani. Most még egy dolgot, elnézést, hogy ilyen ennyire elszólott valamíg a de hogy hogyha valaki látta a Szabadság Fantomja című Buñuel filmet, annak az építkezésen egy kicsit hasonlít a Nashville-hez. Tehát Ugyanúgy nincsenek dramaturgiai súlypontok ebben a filmben, ráadásul még egyszer mondom, 160 percen át, mint hogy a Szabadság fantomjában sincsenek. Sőt, még annyira sincsenek dramaturgiai súlypontok ebben a filmben, mint a Szabadság fantomjában. És erre most így hittem, az jut eszembe, hogy a Korszakbet Bálint egyszer elemezte a Kis Valentino című filmet, amelyben, most elnézést, hogy ilyen nagy kurkokat teszek, de mindjárt vissza fogok kérni a kiindulóponthoz. A Kis Valentino című a magyar filmet, amelyben szintén nincsenek dramaturgiai súlypontok, és a Kis Valentinót a Szabadság fantomjához hasonlította, amelyben szintén nincsenek dramaturgiai súlypontok. A Korrezsendes Bálint azt mondja, hogy a Szabadság fantomjában lényegében ilyen, pontosan azért, mert a súlypontok hiányoznak, egy ilyen érték nélküli dramaturgia van, ami egy ilyen kollektív értékvesztettséget tükröz. Na most a Nashville az ebben az értelemben, amennyiben nincsenek benne dramaturgiai súlypontok, amennyiben nincsenek benne kitüntetett pillanatok, legalábbis hagyományos dramaturgiai, vagy hagyományos megközelítésbeni dramaturgiai pillanatok, annyiban megint csak ezt az eseményhez dramaturgiát, tehát a Szabadság fantomjának eseményhez dramaturgiát alkalmaz, azaz magával, a stílusával, magával, a formájával közvetít érték nélküliséget. Ami a 70-es évek közepének Amerikájában, hát nem kell magyarázni, mit jelent. És még egy dolgot, hogy mert ez viszont tényleg összeállítva ezt a filmet, ezt 1975-ben forgattam az otthon, a 200 éves függetlenségi nyilatkozat tiszteletére. Tehát ez megint csak egy nagyon ironikus elem, ugye 1776-ban születik meg a függetlenségi nyilatkozat, és ő ezzel ünnepli. Ezzel a filmmel, illetve a Buffalo Bill és az indiánok című filmmel, ami hát egy anti-western, és ami a western mitológiát szedi ízekre. Na, tehát visszatérve a kiindulóponthoz, én nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha a mai magyar mitoszokat hasonló alapossággal szétszedő, nagyító alá vételező, megrúdosó magyar filmrendezőket találnék. De nem nagyon látok ilyeneket.
Záró gondolat, ez hibátlan volt. Csak csatlakozni tudott hozzá, de nem leszek ilyenek, mert Magyarországon hogy mondjam, társadalmilag érzékeny filmrendezők vannak, akik úgy gondolják, hogy kurvára nem kell érteniük, hogy mi történik, csak észre kell venni a nyomorúságot és az elesettséget és a bánatot, és ezzel a világ megoldható, és egyszerűen lemondanak arról, amiről Altman soha nem mond le, hogy egy furcsa, rezignált bölcsességgel szemléje azt a kultúrát, amelyikben él. Úgyhogy egyszerűen érti, hogy mi történik körülötte. Egyébként a pasas javára szól, hogy soha nem billen át olyan nagyon brutálisan. Ugye ez a 75-ös év, ez ugye készülődés az évfordulóra, ugye 75-ben vonulnak ki az amerikaiak Vietnámból, tehát egy ilyen elég feszült, gázos év az egész, és akár vasaltorú csizmával tökön is rúghatná Amerikát. De csomóan egyébként megteszik. De nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy a paródiába kell zuhanni. Tehát mit tudom, én nem tudom, láttátok-e Spielbergnek az 1941 című filmjét. Mi volt a címe? Aztán Messzernek és Bolondok volt a magyar forgalmazási címe. Az Egyesült Államok derék polgárai kikérték maguknak, hogy itten a nemes eszmék lábbaltiprása zajlik éppen. Vagy gondoljatok arra jóval később, amikor John Waters a Cecil B. DeMented-et készíti. Teljesen kiméletlen, beleszarik mindennek a közepébe, felrúgja, nem érdekli. Szóval majdnem ugyanolyan felszabadultsággal lepráz az egészet, mint ez a South Parkban, vagy nem tudom én, hol látjátok. Most Altman egy kicsit fura figura ebből a szempontból, mert van egyfajta érzelmesség, érzelgőség, nem is tudom micsoda a pasasban. Úgyhogy nekem beugrott, miközben dumáltál, hogyha keresném a párhuzamokat, akkor valószínűleg az amerikai szépség felé tekintenék inkább, és mondjuk egy bizonyos Tom Wolfe nevezetű szerzőnek az írásait lapoznám föl. Tudjátok, Tom Wolfe az az esszéista, aki hát ezt ismertük meg először, a Kandírozott mandarin zselé színű áramvonalidom című kötetet írta, amelyek egy nagyon furcsa szociográfia az amerikai automobilizmusnak és az amerikai fiataloknak a fura kapcsolatáról. De hát aztán ugyanez a Tom Wolfe írta a Hiúságok mágiáját, és ugyanez a Tom Wolfe írt az elmúlt években egy pár brutálisan kemény tanulmányt arról, hogy az amerikai középosztálynak az eszméje és a mítosza körülbelül mennyit ér, illetve mennyit nem ér. Miközben ő elég kemény és elég kíméletlen, soha nem jut el addig a pontig, ahol ez a durva sértés vagy sértegetés szakaszába lépne át. Tehát ha megnézitek a Nashville-t, a dolognak az a furcsasága, hogy teljesen egyértelmű olvasata az, hogy szemben állok ezzel az egész vircsafttal, ezzel a manipulációval, ezzel az elmebeteggépezettel, miközben furcsa módon nincsenek olyan gesztusai, amelyekkel megsérteni mindazokat, akik ebben a gépezetben ketyegnek, léteznek, lélegeznek és élnek. De most én őszintén megvallom nektek, hogy ez rokon szembes a pasasban. Tehát lehet, hogy nem kedvelném ennyire, hogyha magára kapná a minden tudásnak az álcáját, és azt mondaná, hogy már jól az orrotokba verem ezt az egészet, amit csináltatok, megcsináltok. És van benne egy ilyen furcsa érzékenység. Az a döbbet, hogy még a mesben is ott van ez a furcsa érzékenysége, hogy miközben úgy érzed, hogy ez minden tabut sért, műfajparódia, az amerikai-koreai háborújának a legkegyetlenebb iróniával feldolgozott históriája, és egyszerre csak rájössz, hogy megőriz benne annyi emberi kötődést, annyi öniróniát, hogy egyáltalán nem érzed a holmit sértőnek. Nem érzed úgy, hogy ő föl akarja robbantani ezt a kultúrát. Egy dolgot szeretne, hogy érezd, lásd, amikor a moziban ülsz, hogy ez a kultúra abszurd, tele van önellentmondásokkal, tele van hamis mítoszokkal, de mintha azt mondaná, hogy de hát bocsánat, ez így működik. És az záró gondolatodat erősítve, végtelenül boldog lennék, hogyha abban a kultúrában, ahol élünk, lennének felelősen gondolkodó, mozgóképkészítők, akik például az elmúlt 20 esztendőt képesek lennének ugyanolyan iróniával és öniróniával szemlélni, ahogy ezt Altman teszi a saját kultúrájával. Ezek a rendezők momentán nincsenek, ha engem kérdezek, nem is lesznek. Náluk.
Mi egy dolgot mondhatok, vagy? Bocsánat, csak egy kiegészítést az András által mondottakhoz, hogy ha megnézitek ennek az újságnak a hátoldalát, akkor az, amit most az András elmondott, tehát ez egyszerre veszem magamra azt, amit így, nem tudom, kritizálni akarok, és egyszerre azonosulok vele, de ugyanakkor tartom el magamtól. A újság hátsó borítóján az Altmanról van egy zseniális kép, ami a Megkép és Mrs. Miller forgatása alatt készült, ilyen kóbaj szerelésben áll a kamera, vagy ül a kamera mögött, és nagyon szigorú a tekintete. Tehát az azért így. És még egy dolgot a Nashville-hez, azt az előbb elfelejtettem mondani, hogy lehetséges, hogy ez nem igazán jó reklám neki, de lehet, hogy mégis a rossz reklám az időnként jól tud működni, ezt az András meg előbb, hogy jó ez a reklám. 76-ban egy tévéshowban a moderátor show-nak a vezetője neki tanult az Altmannak, hogy azért az mégsem erre, hogy ilyen filmeket készítsen, mint a Nashville. Tehát ezt hogy képzeld? Hogy ugye azokat kérte számon a filmen, amikről itt beszéltünk, hogy nincsen erős narratív szál, nincsenek figurák, akikre lehet azonosulni, vagy ilyesmit. És ő azt mondta erre, amit érdekes módon a 60-as évek modernistái közül is egyszer-kétszer azért elmondtak akkor, amikor nekik támadtak, hogy ha valaki körülnéz így a hétköznapok világában, akkor nem olyan történeteket fog maga körül látni, mint amiket Hollywoodban gyártanak, hanem olyan történeteket fog látni, mint amilyennek a Nashville-ben vannak. Tehát sokkal inkább életközeli, vagy sokkal, nem tudom. Igazából a történettel ilyen módon, hogy ezért sokkal inkább lehetonosul, mint sok nem ilyesmi építkezésű, klasszikus elindítkezési sztoria. De a Tamásra szeretett valamitom.
Én csak két rövid gondolatot fűznék ezekhez hozzá. Az egyik az, hogy én ugye a magam 21 évvel én a válaszolva a kérdésre, hogy miért lehet aktuális ez a mítoszrombolása ma 2009-ben, hogy így szerintem a mai generáció már nagy részt az amerikai filmeken nő fel. Úgyhogy számunkra is ugyanolyan aktuálisak ezek az amerikai műfajok, amit hogyha elmegyünk egy moziba, akkor 70-80%-ban ilyeneket láthatunk a moziban, úgyhogy ezeket sajátítjuk el mi is. És ebből a szempontból szerintem ugyanolyan érdekes lehet, mint anno a 70-es években, hogy ezt valaki, mondjuk lehet, hogy egy kicsit kutakodni kell utána, hogy ilyen egyáltalán létezett, de mindenképpen érdekes lehet ebből a szempontból, hogy valamikor volt ilyen is. Másrészt pedig, amiről eddig szó volt, az csak annyit fűznék hozzá, hogy Altmanban pont ez az érdekes, hogy igazából miközben ezeket így egyfolytában kritizálta, és próbálta valahogy megmutatni a visszaságot ezeknek a mítoszoknak vagy műfajokban, szerintem közben baromira irigyelte is ezt az egészet. Szóval a Nashville-nek igazából, hogy nagyon akarok, akkor találhatunk egy pár filmet az életműben, az utolsó adást, ami pont az utolsó filmje volt az Altmannak. Ez egész is ugyanúgy a country zenéről szól. Mármint, hogy a Nashville nem csak arról szól, de hát ugye egy a country közegben játszódik, csak úgy, mint az utolsó adás is, és ott viszont nagyon-nagyon más a hangvétel. Amikor a 80 éves rendező leforgatott ezt a filmet, és sokkal barátibban közelít egy ilyen nagyon marginális csoporthoz, ami már arról szól a sztori, hogy egy ilyen rádióműsort, élő rádióadást adnak egy ilyen színházban, amire lehet helyet váltani, és meg lehet nézni élőben is, és természetesen jön a nagyvállalat is, bezúzza az épületet is, az utolsó adást követjük végig 2 órán keresztül. És ebben a filmben viszont szinte ilyen baráti szeretettel tekint a country zenészekre, miközben 21 néhány évvel ezelőtt azért oda mondott nekik.
Tehát akkor adódhat a következtetés, hogy ő öregedett 22 éve, vagy a country zenével történt valami 22 éve. No, akkor én még egy sor köszönettel tartozom. Egyrészt köszönöm akkor nektek a jelenlétet, meg ezeket a Altman kommentárokat, és nagyon köszönjük szépen mindenkinek, aki itt volt ezen a labdamutató beszélgetésen. Tehát akkor ezek után nézzetek Altmant, olvassatok Metropoliszt, és akkor már nagy bajunk nem lehet a következő 22 évben. És mondjuk a 2022-ben az aranybulla évfordulója szerintem majd akkor van a próbálat, és elkészül, és akkor addig pedig Altman filmekhez szerintem elég bőséges életét végül leszünk. Köszönöm szépen mindenkinek!